Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megáldó és megajándékozó jelenlétében. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, mai Isten tiszteletünk kezdetén, mely többek számára a vigasztalás keresés alkalma, a 77. Zsoltárunkat keressük ki, és a 77. Zsoltárunknak első versét énekelve kérjük az Úr megerősítő, megvigasztaló kegyelmét, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. 77. Zsoltárunk első verse éneklésével kezdjük meg mai Isten tiszteletünket. És a 275. dicséret éneklésével magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket a továbbiakban. A 275. dicséretünk első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. 275. dicséretnek most először az első 4 versét énekeljük. 275. ének. mi segítségünk és mai Isten tiszteletünk emlékező alkalmunk megáldása, megszentelése jöjjön az egek Urától, aki teremt, föntart és Krisztusban megvált minden benne bízókat. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai ószövetségi ige szakaszunkat, Mózes első könyve 22. részének első és követő verseit. Az első mózesi könyv 22. részének első és követő verseit olvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallja a hosszabb ige szakaszt. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Az Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet én mutatok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarat, maga mellé vette a két szolgálóját, meg Izsákot, az ő fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, aztán elindult arra a helyre, amelyet Isten mutatott neki. A harmadik napon fölemelte a tekintetét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor így szólt az ő szolgáihoz, maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, és imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette fiára, Izsáknak a hátára, ő maga pedig a tüzet és a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította az ő apját. Apám, ő pedig így felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám ezt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. És így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám oltárt épített ott, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra, a fadarabok tetejére. Aztán kinyújtotta a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, de ekkor kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki a kezedet a te fiadra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a te fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos bárány, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és föláldozta fia helyett égő áldozatul. Azután elnevezte azt a helyet ezen a néven, az Úr gondoskodik. Ma is ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Amen. Isten tegye megáldottá, meghallottá, és a nehéz ige szakaszt jól értetti a szívünkbe. Jöjjünk ennek lelkünkbe fogadásáért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a te megszólító szavadat. Köszönjük igéidet, amelyekkel életünket táplálod. Légy áldott, hogy itt a templomban, a minősített alkalmon, amelyet készítesz az együtt történő igehallgatásra, amelyet készítesz arra, hogy megszólíts bennünket egy azon igével, de külön-külön szívünk, lelkünk szükségét ismerve, beszélsz hozzánk. De köszönjük azokat az igéket is, amelyeket a magunk csendességében mondasz el, hogy talán mások nem hallják, csak bennünk visszhangzik a te ígéd. Bocsásd meg, Urunk, amikor azonban elfelejtettük a te szavadat. Elfelejtettünk rád hallgatni, és elfelejtettük teljesíteni mindazt, amit kérsz, amit parancsolsz, vagy elfelejtettük továbbadni azoknak, akiknek el kellett volna mondanunk. Köszönjük, hogy most itt lehetnek a ránk bízottak, gyermekek, unokák, és köszönjük, hogy hozzájuk ugyanúgy szólsz, mert szereted őket, és látod az ő helyzetüket is, az ő fájdalmukat, nyomorúságukat, terheiket. Kérünk, lásd meg azokat a családokat, akik emlékezni jöttek, látod szívük bánatát, akár most friss gyászterhét hordozzák, akár három vagy több évvel ezelőtti bánatot hordoznak magukban, legyél, Urunk, az ő szívüknek ismerője, és Te, aki jól tudod, még nyelvünkön sincs a szó, Te már érted azt, halld meg a talán hangos szóval ki sem mondott sóhajainkat, vágyainkat, kéréseinket. Kérve kérünk, legyél vigasztalója a bánatban lévőknek, legyél útmutatója az útkeresőknek, így szólj a gyermekekhez, a gyermekisten tiszteleten, az ő értelmüknek, gondolataiknak megfelelően. Kérünk, áld meg őket azzal a tanítással, amelyik akár most, akár felnőtt korukban az életük megtartója lehet. Kérve kérünk, Istenünk, így legyél köztünk, és áld meg mindannyiunk itt létét, szent igéd által, Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, éneklünk még egy énekverset a 275. dicséretből, mégpedig az 5. Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat, mely vallja szent fiadat. És még énekeljük ezt a 275. dicséret 5. versét, addig Kati nénivel a gyermekisten tiszteletre elbocsátjuk a gyermekeket, áldott alkalmat kívánunk nekik. 275-ös ének 5. versét énekeljük. Szavait, Isten másik napi ígével is erősíteni kíván bennünket az új szövetségből, Máté evangéliuma 7. részének a 21. verséből, melynek alapján az Isten lelke által hirdetni kívánom az ő bizonyságát közöttünk. Így hangzik Máté evangéliuma 7. részének 21. verse. Mert nem mindenki megy be a mennyeknek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen. Eddig Isten írott égéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, vannak érthetetlen dolgok az életünkben. Vannak olyan emberi megnyilvánulások, kérések, szavak, amelyeknek nem értjük az értelmét. És vannak olyan történések, történnek velünk olyan dolgok, események, aminek szintén nem látjuk az értelmét. Mint ahogy Ábrahám történetében sem. Azzal kezdődik ez az ige szakasz, hogy azokban a napokban, mikor? Amikor Ábrahám már békét kötött a környékbeli összes fejedelemmel ott, ahová Isten az ígéret földjére behívta. Azokban a napokban, amikor ő már meggazdagodott, mert nyájai megszaporodtak, legelői bőven teremtek, és bőven volt mit a családnak a szükségeire fordítani. Azokban a napokban, mikor már az Istentől a megígért gyermeket végre megkapta, Igaz, hogy a csillagok sokaságához, a tengerparti homokszemek megszámlálhatatlan voltához hasonlítván Ábrahámnak ígért utódait, mégis egy gyermeket kap, de ennek az egy gyermeknek is nagyon örül az ősatya Ábrahám, és ekkor szól egy érthetetlen parancs. Fogd a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, ha nem tudnád ki az a nevét is megmondom, Izsákot, és vidd fel a Mória hegyére, és áldozd meg nekem égő áldozatul. Érthetetlen dolog. Érthetetlen, hiszen minek ad az Isten ígéretéhez híven végre egy gyermeket, akit aztán nem sokkal később elvesz. Elvesz olyan kicsi gyermek korában, amikor még nem sokat érezhetett és tapasztalhatott ebből a világból. Minek ad az Úristen mellénk valakit, akit elvesz? Férjet, akivel pár évtizedet együtt töltünk, és aztán elszólítja. Édesapát, kire oda hallgathatunk, kinek unokát ajándékoznánk, és az unoka érkezését nem érheti meg. Vagy másik családban, minek ad édesanyát, hogyha gyermekek, unokák szeretete nem örvendezheti őt tovább. Testvérek, vannak érthetetlen helyzetek, betegségek, hirtelen jött gyász események, amikkel nem tudunk mit kezdeni. És miközben a világ széttárja a karját, és azt mondja, hogy ilyen a világ, egyszer élünk, élj a mának, és próbálják ilyen és ehhez hasonló szavakkal a kikutathatatlan és az érthetetlen dolgoknak élét elvenni, a hívő ember, főleg Istenre nézve és Istenre figyelve, még kevésbé tudja mindezeket elhordozni és feldolgozni. Hiszen Ábrahám az Istentől kérte és kapta ezt a gyermeket. Istentől fogadta el. Próbált Isten szerint élni vele. És most kap egy parancsot. Nem értem. Nem értem, mondhatta magában. Nem szól róla a Szentírás. Nem tudjuk az ő lelki állapotát, de biztosak lehetünk benne, hogy akár melyik szülővel történik mindez, ki szülőnek vallja magát, főleg hívő emberként ezt mondaná, Istenem, nem értem az akaratodat. Ennek a mai igerésznek talán ezt a címet is adhatnánk, hogy nem értem, de mégis teszem. Főleg annak az új szövetségi igeszakasznak a fényében, amelyik így szól, az megy be a mennyeknek országába azokkal szemben, akik csak mondogatják, Uram, Uram, aki az én mennyei atyám akaratát cselekszi. Egyik oldalról nem értem, másik oldalról mégis teszem, mégis cselekszem, ami a mennyei atyának az akarata. De mi kell ehhez, testvérek? Egy ilyen hihetetlen, érthetetlen, igazából semmi értelme, semmi előbbre vivő jelentősége nem látszik egy isteni kérésnek, és mégis van hívő ember, aki ezt megcselekszi. Mi kell mindehhez, testvérek, és mit él át az ilyen ember? Először is kell ehhez az érthetetlen isteni parancshoz mérhetetlen bizalom. Mérhetetlen bizalom. Mert miközben az Istennek vannak érthetetlen dolgai, aközben megmérhetetlen az ő kegyelmének hosszúsága, szélessége, mélysége és magassága. Ha valaki ismeri az Isten kegyelmének, szeretetének ezt a megismerhetetlen koordinátáit, az mégis egy mérhetetlen bizalommal fordul felé. Ábrahám ilyen. Gyönyörűen leírja a Szentíró az előkészületeket. Érdemes rácsodálkozni. Ha tehetik a testvérek, olvasgassák el, akár többször is ezen a mai napon, napi igeként. Kap egy parancsot az Istentől. Nem írja le a Szentírás, hogy milyen lelkülettel fogadja. Nem írja le, hogy lázom vagy nem lázom. Egy biztos, föl kell reggel jókorán. Nyilván nem virasztotta át az egész éjszakát, nem tudott volna fölkelni. Nyilván van ereje ahhoz, hogy fölkeljen. Neki áll a szamarat fölnyergelni úgy, ahogy minden munka előtt, amihez kell a szamárnak a teherbírása, fölnyergeli ezt az igavonó állatot. Szól két szolgájának, jöjjetek, ti is segítsetek, és fölkelti Izsákot, miközben ő fát hasogat, ahogy minden más áldozat bemutatása előtt elő szokta készíteni, hiszen nem tudni, hogy akad-e száraz fa ott fönn a Mória hegyén, még nem is tudja, hogy pontosan melyik hegycsúcsot mutatja meg neki az Úristen. Ezekben az aprólékos előkészületekben nincs kapkodás, nincs reménytelenség. Nem írja azt a Szentírás, hogy elvágta volna az ujját, mert a könnyeitől nem látta volna, hogy hová üt. A Szentírás azzal is tanít, ami nincs beleírva. Ábrahám nem kapkodott, aprólékosan elkészített mindent, ahogy az Isten mondta. Pedig hányféle kibúvót lehetne keresni? Jaj, Istenem, otthon felejtettem a fát, és itt a Mória kopasz hegyén nincsen fa, lesz, majd halljuk, ott találja a kosbárányt fölakadva. Istenem, elfelejtettem a tűzgyújtó szerszámot, nem tudok tüzet csiholni, akkor még nem az irinyi féle gyufa gyulladt meg gyorsan, hanem komoly tűzgyújtó szerszámra volt szükség. Vagy, ami leginkább kézen fekvő, Istenem, otthon felejtettem a fiamat. Ilyenkor az ember elméje hajlamos lenne törölni bizonyos dolgokat, amik védekezésül használnak. Ez benne van a lélektanban, benne van a pszichológiában, hogy bizony az emberi elme elhagyja azokat a dolgokat, amikre nem szívesen emlékezik. Nem akarok az orvostudományba, az anatómiába belekanalászni. Vannak, akik nálamnál jobban értenek a testvérek közül ehhez, de ott voltam az öt gyerek születésénél legalábbis három alkalommal, és tudom, hogy vannak dolgok, amikre én emlékszek, és a feleségem nem emlékszik rá. És bizonyára igaz a lélektannak, az orvostudománynak az a mondása, hogy bizony a szülés nyomorúságos vajúdásának fájdalmaiból csak egy részére emlékszik vissza az édesanya. Csak az örömre, a gyermek megszületésére. Ábrahám elméjéből is törlődhetett volna ez a mondat, hogy a fiadat. Ó, hát jöttem áldozatot bemutatni, Istenem, hol van az állat? De nem így van. Isten parancsolta, és Ábrahám mérhetetlen bizalommal Isten felé előkészít mindent, amit Isten parancsolt neki. Aztán odaérkeznek a hegy lábához, látszik, hogy a meredek hegyen nem tud már fölkaptatni a szamár, leveszi a fát, és ráteszi a fiának a hátára. És a szolgáknak is azt mondja, nem lehet itt hagyni ezt az állatot, hogy elkóboroljon, vagy ellopják, vigyázzatok rá. Meg talán arra is gondol, ezt se írja le a Szentírás, de valószínűleg így lehetett. Esetleg arra gondol Ábrahám, hogy ezt a cselekedetet a szolgák még kevésbé értenék, esetleg lefogják, és őt kötözik meg a kötéllel, hogy megőrült a gazdánk, meg akarja ölni a saját fiát. Ti maradjatok itt a szamárral, én pedig fölmegyek a fiammal. Miért? Imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok. Kedves testvérek, amikor idén szeptemberben tanultuk ezt a történetet a gyerekekkel hittanórán, megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek itt ennél a mondatnál, amikor Isten azt mondja a szolgáknak, hogy elmegyünk és imádkozunk, és majd visszatérünk hozzátok, hazudik Ábrahám? Hazudik, hogy lerázza a szolgákat? És a gyerekek közül szinte mindenki azt mondta, hogy igen. Ez csak olyan kegyes hazugság, de hazudik. Az Új Szövetségben ott van leírva a hit példa képei, hit hősei között Ábrahám, és ez a cselekedete van megemlítve. Egyrészt az, hogy elindult, nem tudta hová megy, és elindult föláldozni az ő fiát, mert hitte azt, hogy Isten feltámadást ad még a halálból is. Kedves testvérek, nem az elmének a fájdalmakat eltörlő pszichológiai tudása, működése az, ami működik Ábrahámnál. Nem is a kegyes csalás és a kegyes hazugság, hanem ő rábízza magát az Istennek erre a mérhetetlen gondviselésére. Elmegyünk. Az áldozat bemutatásánál imádkozni szoktunk, most is ezt fogjuk tenni. És az Isten nem tudom, hogy hogyan, de meg fogja oldani ezt a szörnyűséges parancsát, hogy visszatérhessünk az én fiammal. Kedves gyászoló és emlékező testvérek, én hadd kérjem az Úristent, és hadd kérjem valamennyiük szívét és lelkét, érezzék ilyennek az elválást. Aki nincs köztünk, egy pillanatnyi időre ment el azért, hogy mi imádkozzunk, még ő nincs itt, és aztán majd örökre együtt lehessünk ott az Istennél. Legyen meg az a reménység valamennyiük szívében, hogy csak egy imádságnyi időre távozott el az, akit el kellett engedni. Nem tudjuk, hogy hány évet kell még özvegységben, árvaságban leélni, de az örök élethez képest ez csak egy imádságnyi idő lesz az életük véghetetlen folyamában. Legyen ez a mérhetetlen bizalom valamennyiük szívében. És kell a bizalom mellett mérhetetlen reménység. Kell ez a reménység, hogy az Isten gondoskodni fog. Az az Isten, aki idáig is gondoskodott rólunk, gondoskodni fog ezután is. Hiszen Ábrahámnak választ kell adni Izsáknak a kérdésére is. A fiú azon a kaptatón, a hátára tett áldozati fa alatt rogyadozik, és ugyanakkor szétnéz. Valami nincs rendben. Nem így szoktunk mi áldozatra, bemutatására menni. A vállán ott van a fa, az apja kezében pedig a kés, másik kezében a tűzgyújtó szerszám, de hol van az áldozati állat? Valamit vinni kell. Amikor Jézust fölvitték a templomba, az öreg Simeon történetét vettük karácsony előtt, vitték azokat az áldozatra szánt gerlicéket, amelyeket bemutattak az Isten dicsőségére. És sorolhatnánk végig, tudjuk, hogy bizony van bűnért való áldozat, hála áldozat, az ószövetségi törvények értelmében be kellett ezeket mutatni, oda kellett vinni, vagy vásárolni kellett a templom közelében. De most hol van az állat? És Izsák kérdése akár kíváncsiságként, akár tényleg halálfélelemben, nem írja le a Szentírás, hogy milyen lelkületben kérdezi mindezt, de fölteszi ezt a kérdést. De nehéz lehetett Ábrahámnak erre választ adni. Mint ahogy nehéz a szülőnek, amikor a gyerek kérdez, aki nem akar esetleg óvodába menni, hogy hova megyünk. És a szülő vagy mond valamit, hogy legalább az óvodáig ne visítson az a gyerek, mond valamit, vagy pedig elmondja, hogy megyünk az óvodába, ott hagylak egy kicsit, de majd jövök érted. De ennél sokkal nehezebb kérdések is vannak a gyerekek részéről. Hova lett az, aki nincs már köztünk? Hol van a nagyapa? Hol van az édesapa? Vagy teszem föl én a kérdést házastársként, gyermekként, hogy hol van az, akit szerettem? Mérhetetlen reménység kell ahhoz, hogy a választ is megvárjam. És nem olvasunk arról, hogy Izsák elszaladt volna. Pedig valószínű, fiatal gyerekként, az idős, öreg Ábrahám ott a hegyen, a kaptatón nem valószínű, hogy utolérte volna. Nem a hátán lévő nehezék, fa akadályozta meg Izsákot abban, hogy elszaladjon, hanem az a megnyugtató válasz, amit az apjától kap. Fiam, az Isten majd gondoskodik égő áldozatra való fáról. Kedves testvérek, ha megtapasztaltuk már az Isten szeretetét, ha átéltük már azt, hogy nem hagyott magunkra egyetlen helyzetben sem. Lehetünk most gyászban, szomorú évfordulón, lehetünk betegségben, vagy bármilyen helyzetben, reménykedjünk ebben az isteni gondviselésben. Ábrahám megint nem hazudik, mert a gyerekek itt is azt mondták, hogy hát lódított a fiának. Apu meg anyu is szokott nekünk hazudni, amikor valamit nem akar elárulni, akár a gyerek természetesnek is venné mindezt. De Ábrahám megint nem hazudik. Ott van a hit példaképei között, hogy reménykedett abban az alapokkal bíró mennyei városban, ami számára elkészítetett. Azaz biztos volt, abban nem tudja, hogy hogyan, de az Isten gondoskodni fog arról, hogy legyen áldozat. Kedves testvérek, higgyük el, hogy nem a mi életünk az áldozat. Nem tudni, hogy Izsákban fölmerült-e ez a kérdés. De ott akkor megnyugodott, olyan szépen írja le a Szentíró, és mennek ketten együtt. De sok helyzetben kellene. A másiknak ez a megnyugtató, igazi hitből fakadó válasza. Amikor átéljük azt a csodát, hogy aki mellettünk van, és megijed, azt nem a saját ijegységünkkel, a saját bizonytalanságunkkal terheljük tovább, nem is kegyes hazugságokkal próbáljuk így úgy elodázni a felelősségteljes választ, hanem olyan mérhetetlen reménységet tükröz a hitünk, hogy az a másik megnyugszik mellettünk. Én hiszem, hogy nem bomlanának föl házasságok, nem mennének tönkre szülő-gyermek kapcsolatok, még csak Európa se támadna rá a mi országunkra, ha elfogadnák a hitből fakadó választ, hogy az Isten majd gondoskodik áldozatról, és nem kell odadobni a másikat áldozatként, akár egy földrészen, egy védtelennek tűnő kis országot, akibe könnyű belerugni, ha hangozna az isteni válasz, hogy az Isten majd gondoskodik égő áldozatról. Izsák megnyugszik, mennek tovább ketten együtt. Én kívánom, hogy nyugodjanak meg a gyászban, a bánatban lévők. Isten nem áldozatként vitte el azt, akit gyászolnak, akit szomorú szívvel emlegetnek most ezekben a jubileumi évfordulós napokban. Kedves testvérek, jó lenne, hogyha egy-két olyan helyzetben, amivel most kellett szembesülnünk családokban, amelyek a fölbomlás szélére jutottak, kapnánk akár egy-két alkalommal lehetőséget arra, hogy szóljunk mérhetetlen reménységről, tanúságot téve, hogy az Isten majd gondoskodik, és nem a másiknak kell az áldozatnak lenni az én megmenekülésemért. Kedves testvérek, de a mérhetetlen bizalom és reménység mellett kell a mérhetetlen engedelmesség, ugyanis odaérnek a célhoz. És amit idáig így úgy amúgy remélni lehetett, az most már élessé válik. Ábrahámnak egyik követ a másik után le kell rakni, és ez az idős ember valószínű még mázsásabb súlyoknak érzi azokat a szikladarabokat, amiket egymásra tesz azért, hogy az áldozati oltárt megépítse. Vannak nagyon nehéz cselekedetek. Amikor tényleg úgy érezzük, hogy ólomlábakon jár az idő, és mi magunk is ólomlábakon járunk, és úgy nehezen tudjuk véghez vinni azt, amit az Isten kér. És aztán kész az oltár, akkor föl kell rakni a fát, ahogy máskor is. És fönn van a fa, most már csak az áldozat hiányzik, és talán ez lehetett a legnehezebb, megkötözni az apának a fiút, és fölrakni oda, ahol máskor egy jószág szokott kivéreztetve feküdni. Kedves testvérek, bizony van, amikor elérkezik a cselekvés ideje. De hogy is hangzik az új szövetségi igénk? Nem az, aki mondogatja, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem az, aki az én mennyei atyám akaratát cselekszi, és az Ószövetség fényében tegyük hozzá, cselekszi akkor is, amikor ez érthetetlen isteni kérésnek tűnik. És már emeli a kést, és megszólal az Isten. Az ő angyalán keresztül az idáig csak egyszer kiáltó, nevet mondó angyali szó Ábrahám most duplán hangzik. Ábrahám, Ábrahám. És ha valami ismétlődik a Szentírásban, bizony-bizony mondom néktek, vagy ha egy nevet mond duplán az Úr, annak nyomatéka van. Mérhetetlen engedelmesség kell most már leállni. Vannak olyan emberi cselekedetek, amik aztán gépiessé válnak. Megint nem tudom a lélektani okát, de van, amikor az ember már túl akar lenni a dolgokon, és csak azért is megteszi dűből és erőből. De szól az Isten az ő angyalán keresztül, és Ábrahám leengedi a kezét. Nem mondja azt, hogy hagyjál békén, ezt a szörnyűséget kérted tőlem, mit akarsz még, akkor hadd vigyen véghez, nézzük, hogy mi lesz belőle. Nem végzi ki a fiát dacból. Mert Isten áldozatot akart, hát akkor legyen áldozat. Isten nem gyönyörködik a véres áldozatokban, hanem az engedelmes szívben gyönyörködik. Kedves testvérek, de jó lenne megtanulni a mi népünknek. Oly sok áldozatot követelt már a történelem. A felelőtlenség, a kényelem szeretet, a békétlenség, a lelketlenség ne követeljen több áldozatot a mi népünk tagjai között. Ne halljanak meg gyerekek még megszületésük előtt, ne menjenek tönkre emberi kapcsolatok, sem házasságban, sem azon kívül barátságban, szülő-gyerek viszonyban. Ne legyen több áldozat. És ahogy Isten megszólítja, és elmondja, hogy most már megpróbáltalak, Ábrahám, azt a célt szolgálta ez a próba, amit nem értettél, amit nem tudtál, szerettem volna tudni, hogy szeretsz-e engem annyira, mint a te egyetlen egyedet. És tudja az Isten, hogy Izsák az ő egyetlen egye. Ha elolvassuk ezt a történetet újra és újra, olyan gyönyörű, irodalmi pontosságú leírásokat találunk benne. Az Isten nem csak azt mondja neki az elején, hogy fogd kézzel Izsákot és vezest föl a Mória hegyére, hanem fogd a te egyetlen egyedet, a fiadat, akit te szeretsz, vagy ha nem tudnád, akkor Izsákot. És most is elmondja, hogy tudom, hogy szeretsz annyira, mint a te egyetlen egyedet. Nem kívánom az ő halálát, nem kívánom az ő vérét. És Ábrahám, ahogy ezt hallgatja, meglátja azt, ami lehet, hogy odáig is ott volt, csak nem látta a könnyeitől, nem látta attól a szomorú állapottól, amiben volt, meglátja azt a kost, fölcsavarodva, föltekeredve abba a szövevénybe, abba a bozódba, ami ott a Mória hegy tetején van. És itt már tudja, hogy valóság lett az, amit ő az ő fiának mondott, hogy az Isten majd gondoskodik égő áldozatra szánt bárányról, ami csak úgy elcsatangolt a nyájtól, amit csak úgy nem követett a pásztor, pedig nem szokták elhagyni, ugye tudjuk, a nyájból a századikat sem. Ez a bárány mégis elcsatangolt, mégsem követte őt, és nem kereste meg a pásztor, hanem ott meg kellett, hogy álljon, mert a szarvánál fogva fölakadt a bozótba. És már tudja, hogy mit kell tenni, a fia helyett levághatja ezt a bárányt, megáldozhatja, és íme teljesedett az, amit a szolgáknak mondott. Imádkozunk, áldozatot mutatunk be, és utána visszamegyünk. Kedves testvérek, és a mérhetetlen bizalom, mérhetetlen reménység, mérhetetlen engedelmesség után ott van a mérhetetlen csoda. De ezt csak azok élik át, akik odáig engedelmesek voltak. Ha Ábrahám nem megy föl a Mória hegyére, nem mutatja meg ezt az engedelmességét, nem éli át ezt a csodát. Ha engedi, hogy Izsák elszökjön, vagy talán ő maga zavarta volna el, vagy bármi más nem tett volna meg, engedetlenül nem éli át az engedelmesség gyümölcsét, ezt a csodát. Szeretett testvérek, van, hogy engednünk kell a legnehezebb helyzetben. Van, hogy szeretteinket kell elengedni az Istenhez. Hogy megmutatjuk, szeretjük annyira az Istent, mint a mi egyetlen együnket, az egyetlen egy férjünket, az egyetlen egy édesapánkat, édesanyánkat, vagy ki tudja, ki mindenkit gyászolunk, és ki mindenkire emlékezünk. De ekkor éljük át a csodát. Megtanultuk, és talán köztünk lévő fiatalok emlékeznek még arra az aranymondásra, amit húsvét tájékán megtanultunk, ami húsvéti bárányunk, Jézus Krisztus. Hiszen ezt a történetet muszáj elvinnünk a Golgota keresztjéig, ahol Isten azért nem mentette meg az ő fiát, mint Izsákot, hogy bennünket megmenthessen. Azért tette áldozattá, hogy a bűneink büntetését ő hordozza el. Ott a Golgota hegyén nem a kereszten fönn akadt bárány halt meg, kosbárány, hanem Jézus Krisztus, szeplőtelen, tiszta, ártatlan húsvéti bárányunk. Ártatlan bárányként szenvedett sokként, ahogy énekeltük is. De testvérek, ezt átélni csak engedelmességgel lehet. És a mi példaképünk még csak nem is Ábrahám ebben a mérhetetlen engedelmességében, hanem Jézus, akiről azt tudjuk a Filippi levél Krisztus himnuszából, hogy engedelmes volt a keresztállnak haláláig. Én kívánom, hogy valamennyiünk számára ennek a földi életnek sokféle érthetetlen nehéz helyzetében ez eredményezze a megértést, amit majd odaát fogunk tisztán és igazán megérteni, az eredményezze, hogy egyelőre mérhetetlen bizalommal, mérhetetlen jövőbe vetett reménységgel, de addig is mérhetetlen engedelmességgel cselekszünk, hogy átéljük a legnagyobb csodát, hogy Isten örök életet adott az ő fia áldozatában. És mennek vissza ketten együtt. Kérem az Úr Istentől, hogy ezt tudjuk átélni. Azok, akik elengedtük szeretteinket, és az Isten egyik keze oltalmában megyünk itt, és egy másik dimenzióban már az Úrnál, az ő másik keze jobbjára ültetésében mehet az, akit elengedtünk. Vagy a családbéli beteg, vagy sorolhatnánk a nehéz helyzeteket, de tudjunk együtt menni, mert benne van a bizodalmunk, benne van a reménységünk, és neki engedelmeskedünk azért, hogy azt az örök csodát átéljük már most itt, és majd egykor odaát ő nála. Adjon az Isten így reménységet az örök találkozásra, az örök lakóhelyre való megérkezésben. Amen. Énekeljük az utolsó 6. versét 275. dicséretünknek, hogy e földön szent gyülekezeted, dicséreted zengvén, áldja szent nevedet. A 6. utolsó versét énekeljük megkezdett 275-ös énekünknek. Az Úr előtt is imádkozzunk hozzá. Istenünk, sok érthetetlen dolog vesz körül bennünket. Érthetetlen a betegség, mely egyszerre csak ránk tör, és nem értjük, hogy miből ered, vagy miért van. Érthetetlen a halál, amelyik elszakít tőlünk olyanokat, kikkel szerettünk volna még együtt éveket, évtizedeket letölteni, kiket szerettünk volna még megajándékozni, gyermekkel, unokával, és sorolhatnánk. Istenünk, sok minden érthetetlen. Érthetetlen, hogy miért adsz férnek feleséget és feleségnek férjet, hogyha olyan korán el kell engedni. Miért adsz szülőnek gyermeket, vagy gyermeknek szülőt, ha el kell válniuk? Miért nem érheti meg a nagyszülő az unokát? És sorolhatnánk, Urunk, az érthetetlen dolgokat, de hisszük, amit Péternek mondtál, amit veled teszek, még nem érted, de egyszer majd meg fogod érteni. Köszönjük, Urunk, hogy Ábrahám is megértette ennek a hihetetlenül nehéz próbatételnek a lényegét. Meg kellett mutatnia, hogy szeretett téged annyira, mint a környező népek, az ő pogány isteneiket, akiknek áldozni, gondolkodás nélkül odaáldozzák akár az elsőszülött gyermekeiket. Ábrahámnak is meg kellett mutatnia, hogy mindenek felett téged szerete legjobban, még az ő egyetlen egy fiánál is jobban. De köszönjük, Istenünk, hogy nem kívánsz véres áldozatot, nem kívánod az ilyen jellegű összehasonlítást, de azt kéred, hogy imádattal egyedül téged dicsérjünk és magasztaljunk. Ezt szeretnénk most is tenni ezen az Isten tiszteleten. Könyörögve kérünk, áld meg életünket. Áld meg úgy valamennyiünket, hogy tudjunk ketten együtt tovább menni. A ránk bízottakkal, a házastársal, a gyermekkel, az unokával, a baráttal, és sorolhatnánk, Urunk, az emberi kapcsolatainkat. Tudjuk őket a te kezedbe tenni. Tudjuk őket megnyugtatni, amikor nehéz helyzetben vannak, és ne a mi rémületünk, ne a mi bizonytalanságunk, hitetlenségünk ragadjon rájuk, hanem azáltal legyen vonzó a keresztjén hit, mérhetetlen bizodalma és reménysége, hogy ahol másút elsőként a remény fogy el, csalfa vak reményként, ahogy a költő is mondja, bennünk megmarad, mert tudjuk, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten vagy, és a rossznak látszó dolgot is jóra kívánod fordítani. Hadd éljék át a gyászban, az emlékezésben itt lévő testvéreink. Úgy tűnik, mintha vereséget szenvedtek volna a haláltól, de Urunk, te legyőzted a halált, és egy győzedelmednek része az, hogy akit hitben elszólítottál közülünk, az már ott van nálad, mi meg itt vagyunk ebben a földi létben, de mehetünk ketten együtt, ő oda át, én pedig ide át, amíg majd meg nem érkezünk együtt az örök dicsőségbe, a mennyei örök hajlékba. Adj így reménységet, Urunk, mindazoknak, akik gyászban, bánatban a vereséget, a veszteséget érzik. És könyörögve kérünk a betegségben lévőkért, adj nekik gyógyulást, szenvedések enyhítését, fájdalmak elhordozását, te magad legyél az áldott orvos. És könyörgünk a mi gyülekezeteinkért, te egyházadért. Segítsd, amit az énekben énekeltük, hogy legyünk úgy a te szent egyházad, hogy rólad tegyünk bizonyságot, téged hirdessünk ebben a világban. Könyörögve kérünk a mi népünkért, nemzetünkért. Urunk Istenünk, ne engedd, hogy a magyar népet, melyet már olyan sok történelmi vihar tépázott meg, most talán példa, statuálás miatt mások megijesztése végett, oda dobjanak bennünket a történelem szemét dombjára. Hadd tudjuk megmutatni, hogy vagyunk és élünk, hitben vagyunk és hitben élünk, és van reménységünk a gondviselő Isten felé, úgyhogy számunkra te vagy a legnagyobb gondviselés. Nagyobb, mint bármelyik pénzintézet, vagy nagyhatalmú pénzkölcsönző. Kérve kérünk, Urunk, így hadd tudja megmutatni a mi magyarságunk, hogy benned van a megmaradás, az Úrnál van a gondviselés. És kérünk ezért az egész hitetlen világért, benne Európáért, mutasd meg, Istenünk, hogy te vagy az Úr a gazdasági és az erkölcsi válság fölött, és te vagy az, aki által mehetnek emberek ketten együtt, békességben, az örök élet felé, mert te nem a nyerteseket akarod jutalmazni, hanem azokat kínálod örök élettel, akik benned való hittel járják végig e földi élet útját. Istenünk, így áldj meg valamennyünket Jézus Krisztusban, az engedelmességgel, az üdvösségre. Amen. Most pedig önmagunkban imádkozzunk néhány másodpercnyi csendben. Könyörögve kérünk, Istenünk, hallgasd meg imádságainkat, és legyél velünk földi vándor útunkon, te legyél az utitársunk, hogy aztán veled érjünk a mennyei hajlékba. Amen. Fennállva imádkozzuk el az Úrtól tanult legszentebb imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket. Halottainkról emlékezzünk meg elsőként. Az elmúlt héten eltemettük Szabó Dezső Ferencné, Árvai Nagy Ilona testvérünket, aki 67 éves korában ment el szerettei közül a Réd utcából. Isten vigasztalását kértük temetésen, és Isten vigasztalását kérjük most is. Az Úr adjon reménységet a feltámadásban és az örök életben. Ha itt a földön benne való hittel élt testvérünk, akkor hisszük, hogy az Úr ígérete valóságá válik, aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Adjon reménységet ez a hit a családnak az örök találkozása. Újabb halottaink vannak. Nagy Zsuzsanna testvérünk 58 évesen ment el Ébül Miklós utca 31 szám alatti otthonából, illetve a gondozási központban lakozásából. Az ő temetése 25-én szerdán 1 órakor, 13 órakor lesz a református imaházból. Bajkai Lajos testvérünk, aki az Avar utcából ment el, ebből a földi életből, az ő temetése 27-én pénteken 14 óra 30, tehát 14:30 lesz a református temető ravatalozójából. Isten adjon vigasztalást a friss gyászterhét hordozó testvéreinknek. És Isten vigasztalását kérjük az emlékező családnak, kik itt vannak közöttünk, Balku Lajos bátyánk 3 esztendeje, hogy elment közülünk az ő emlékére 9-én reggel, szokatlan kora reggeli órában 7 órakor szólt a harang, és adta hírül az emlékezést. Isten áldja meg az emlékező családot és az emlékező gyülekezetet, adjon reménységet arra, amit Ábrahám is átélt, hogy az Úrnál van a gondviselés. Adjon reménységet arra, hogy csak egy imádságra ment el tőlünk, és majd egykor együtt mehetünk ott a minden élők honában. Isten vigasztalja meg valamennyiük életét, gyászát és emlékezését. Alkalmainkat hirdetem, testvérek, ma délután 3 órakor Monori erdőn, este 6 órakor itt Monoron lesz zárása az idei ökumenikus imahetünknek. 3 órakor Monori erdőn a katolikus kápolnában Lénár Tibor testvérünk hirdeti Isten igéjét. Este 6 órakor a Monori római katolikus nagy templomban pedig számomra adatott a záró alkalom ige szolgálata. Holnap este 6 órakor a Rákóczi út 29-ben lesz az Iszákos mentőmisszió Kék Kereszt Biblia órája. Szerda este 6 órakor a gyülekezeti termünkben lesz Biblia óra, péntek este 6 órakor Monori erdőn, és hirdetem, hogy vasárnapi Isten tiszteletek mához egy hétre reggel 8 órakor Monori erdőn 10 órakor itt a templomunkban lesznek, majd ezt követően 11 órától presbiteri gyűlést tartunk. Ez szokott lenni az esztendő leghosszabb presbiteri gyűlése. A gyűlés kezdetén presbiteri emléklapokat szeretnénk átadni az aktív, most megválasztott vagy újraválasztott tagoknak, és néhány testvérünknek pedig szeretnénk a tiszteletbeli presbiteri, örökös presbiteri emléklapot, címet oda ajándékozni. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy legyünk együtt. Ezen kívül lezárjuk a választói névjegyzéket, amely ma még, meg a jövő héten megtekinthető a gyülekezeti teremben, hiszen ez a 3 hetes időszak, amit idén erre kaptunk, ez erre való, hogy korrigáljuk az esetleges tévedéseket. Ezen kívül a zárószámadást, költségvetést, missziói munkatervet, esperesi vizitációs jegyzőkönyvet készíti el a presbitérium a gyűlésen. Úgy készüljünk, hogy hosszú lesz ez a gyűlés, egy esztendőben egy ilyen alkalomban. Bízunk benne, hogy amennyire lehet, próbáljuk rövidíteni az alkalom hosszúságát. Szeretettel várjuk a presbiter testvéreket a gyűlésre, mához egy hétre. Kedves testvérek, most pedig énekeljük a záró énekünket, mivel az idő eléggé elhaladt, ezért a 466. dicséretünket nem végig énekeljük, csak az első és az utolsó versét. Az első vers így kezdődik, rád tekint, már hitem, megváltom, Istenem a Golgotán, és az utolsó éltem, ha fogyva fogy, és a halál, ahogy jön már felém. 466-os ének első és negyedik versét énekeljük. végezetre, és az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban most és mindörökké. Amen.